Hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 120. és a 121. Zsoltárból. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatott engem. Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajaktól és a családnyelvtől. Mit adjanak néked, vagy mit nyújtsanak néked, te családnyelv? Vitéznek hegyes nyilait fenyőfa parazsával. Jaj nékem, hogy mésekben bújdosom, és a kédár sátrai közt lakom. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, hálás szívvel állunk meg ma is szent színed előtt. Köszönjük neked mindenek előtt az imádság lehetőségét, hogy megszólíthatunk téged, hogy beszélhetünk veled. Köszönjük, hogyha talán az emberek nem hallgatnak meg, nem figyelnek ránk, te akkor is meghallgatsz, és számodra fontosak, értékesek a mi imádságaink. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy előtted kiönthetjük szívünket. Elmondhatjuk neked kétségeinket, kéréseinket, örömünket, bánatunkat, hálánkat, és megvallhatjuk neked, megbánhatjuk a mi bűneinket. Most is így valljuk meg bűnbánattal, hogy olyan sokszor nem élünk az imádság hatalmas ajándékával. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor másoknak öntjük ki a szívünket, és nem neked. És utána csodálkozunk, hogy csalódnunk kell. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor kicsinyhitűségünk miatt nem merjük feltárni kívánságainkat előtted. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor mástól kérünk és várunk segítséget, és nem tőled. És bocsásd meg azt is, ha néha egyoldalú köztünk a kommunikáció, ha mi csak mondjuk a magunkét, és nem figyelünk rád, nem hallgatjuk meg, hogy te mit üzensz nekünk. Kérünk, mennyei atyánk, azért, hogy ezen az Isten tiszteleten szólj hozzánk. Te csendesítsd le a mi szívünket, és szent lelked által hangolj rá minket a te igédre. Add, hogy lelki tekintetünket rád emeljük, és a te őrző kegyelmedre bízzuk magunkat. Szólj, Urunk, hozzánk, és add, hogy igédet hallva és megcselekedve megteremjen ajkunkon a hála gyümölcse. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok meg Pál apostolnak, Tesszalonikai beliekhez írt levelének 5. fejezetéből, onnan is a 16., 17., 18. versekből. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, mondja a zsoltáros, és bizony egy dologban biztos, hogy egyet értünk itt a gyülekezet közösségében, hogy kedves számunkra az Úr hajléka, hogy sóvárgunk az Úr udvarai után, mert igen jó nekünk az Úr közelsége, oltalma, menedék számunkra, hiszen itt vagyunk. Hiszen az elmúlt héten annyi negatív rezgés ért bennünket, gondoljunk a híradások elcsüggesztő, aggodalmaskodásra determináló tényeire, a munkahelyi feszültségekre, ha van még munkahely, a panaszt, a félelmet, a fájdalmat sugárzó emberi tekintetekre, amelyek körülvesznek, sokszor úgy érzi az ember, hogy el akarja nyelni, magával akarja sodorni a sötétség, a magány, a céltalanság, a minden hiába valóság érzése. És ekkor kiállt az ember teste, lelke, az élő Istenhez, és az ő utaira gondol, őt kezdi el keresni, őt kezdi el hívni, kinyitja a fülét, szívét, és csak ráfigyel. Ráfigyel az ő igéjére. Az az igerész, amit kiragadtam Pál leveléből, amit a bibliaolvasó kalauzunk szerint a napokban fogunk olvasni, egyike azoknak a részeknek az új szövetségben, amelyek valószínűleg már abban a korban, amikor lejegyezték, a gyülekezetben énekelt énekek voltak. Onnan lehet ezt tudni, hogy más a sortördelése, hogy rímekbe vannak szedve. És valószínű, hogy amit felolvastam, ez volt a refrénje ennek az egyik éneknek. Hiszen mind tartalmilag, mind pedig formailag olyan igerész, amely pont megfelel egy refrényszerűen ismétlődő szövegrésznek. És ez a néhány gondolat Pál apostoltól származik, aki egy Görögországban lévő gyülekezetnek olyan dolgokról ír, amik igazán fontosak voltak az életében. Nem szónokol, nem fölöslegesen fecséri a szót, hanem a lényeges dolgokról ír. Olyan dolgokról, amelyeket egész élete folyamán megtapasztalt, és amit egy szépkorú, tapasztalt ember szeretne átadni a gyermekeinek, az ő tanítványainak. A lényeget írja le a legmegfelelőbb formában. A felolvasott igeversben három felszólítással, sokformán három határozó szóval találkozunk. Ennyi az egész. Három felszólítás és három határozó szó. A három felszólítás így hangzik. Örüljetek, imádkozzatok, hálát adjatok. A három határozó szó pedig így. Mindenkor, szüntelenül, mindenért. Ha először ezeket a határozó szókat vizsgáljuk meg, akkor azt veszük észre, hogy valami intenzív cselekvésről van szó, valami olyan dologról, amivel buzdítani akar, valami állandóról, valami erőteljes dologról szeretne az apostol a gyülekezetnek beszélni. Mi is szeretünk tanácsokat adni fiataloknak, barátoknak, például ugye az év kezdéskor gyerekeinknek, unokáinknak olyan tanácsokat, ami egész évre magával vihető, és ha betartja, az jó lesz. Pál apostol először azt tanácsolja ennek a gyülekezetnek, és rajta keresztül minden kereszténynek, hogy mindenkor örüljetek. Az ember, ha belegondol ebbe a buzdításba, megszólal benne a kételkedés szava. Nem túlzás ez? Lehet mindenkor örülni? Mindig? Miért mondja ezt a gyülekezetnek? Mikor józan ésszel, ez lehetetlen. Hiszen vannak az embernek olyan nehéz korszakai, próbatételei, amikor egyáltalán semmi oka nincs az örömre. Azt gondolom, hogy az idős tapasztalt Bál úgy értelmezi, és úgy gondolja, hogy legyen ez egy háttér az ember életében, amihez mindig visszatérhet. Legyen egy biztos pont, ami számára menedék lehet. Mit mond Pál apostol? Ne adjuk fel azt, hogy újra örülhetünk. Pál arra buzdítja a gyülekezetet, hogy ne fogjon ki az öröm a szívükből, hogy tudjanak ahhoz visszatérni. Mert az öröm sokkal inkább egy döntés, mint érzés, vagy egy hangulat. Be kell ismernünk, hogy sokszor a körülmények nem engednek örülni. Nagyon sokszor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Nem akkor, amikor szeretnénk. Ugyanakkor a felelősség a miénk. Hogy engedjük-e magunkon elhatalmasodni a szomorúságot, a letargiát, a sötétséget. Vagy pedig van egy alapunk, amihez visszatérünk. Egy ige, ami ezen a mai napon azt tanítja számunkra, hogy mindenkor örülhetünk. De mi lehet az alapja ennek az örömnek? Az örömnek az alapja az az lehet, hogy megismerjük és kutatjuk Isten ígéjét. Hogy az ember tud újra és újra örülni annak, amelyet felismer Isten ígéjéből, az ő igazságából. A 119. Zsoltárban ezt mondja a zsoltáros. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Egyszerűen arról beszél a zsoltáros, és a hozzá hasonló vallomásokban a zsoltárírók arról a tapasztalatról, hogy tudják öröm és gyönyörűség Isten ígéjét hallani. Hogy öröm és gyönyörűség Isten törvényét elfogadni és beteljesíteni. Mert ahol csak a legkisebb mértékben Isten parancsát követik, ott öröm van. Ott öröm van. Öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnösen, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Mondja Jézus, öröm van egyetlen egy ember megtérésén. Ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy fog neked Istened örülni. Az, hogy Isten rajtunk örül, ez a végső, és egyetlen alapja az örök örömnek. Isten örül nekünk. Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy annak örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a mennybe, hogy Istenetek sajátjának tart benneteket, mint örök városának a polgárait. Így mondja a búcsúbeszédekben, és ezért imádkozik a főpapi imájában is, hogy az öröme az övében maradjon, a tökéletes öröm. Az ő öröme, Jézus Krisztus öröme abban volt, hogy rajta megnyugodott az Atya jó tetszése. Az ő egyetlen fián, az Atya gyönyörködött. Nem hagyta őt egyetlen egy pillanatra sem egyedül. Egyetlen egy pillanatra sem. És örvendeztette, részesítette a tökéletes örömben. A tökéletes öröm. Ez az az öröm, amelyet senki tőletek el nem vehet. Az örök öröm. Isten jövendő világának az öröme. Tökéletes öröm. Talán nagyon távol áll ez tőlünk. És talán megfogalmazódik bennünk, hogy de mi nem vagyunk Istennek az egyszülött fia. És mégis erre buzdít az ige. Mindenkor örüljetek. Pál arra szólítja és arra emlékezteti a gyülekezetet, hogy a gyülekezet már megkapta a tökéletes reménységet, és ezért van öröm a békességben és hétben. Ezért van örvendező reménység. De miről van itt szó? Miről beszél itt Pál apostol? Nem másról, testvéreim, mint arról, hogy öröm a Szentlélekben. A lélek gyümölcse az öröm. Mert a Szentlélek Isten jövendő világának a jelenléte már a jelenben. A Szentlélek Isten közvetíti a mindenható Isten jelenlétét. Az örömöt, amelyről beszélek, nem valami egyszerű, nem valami földi dolognak való öröm, hanem valami feltétlen természet feletti és világ feletti, amely nem az emberi létezésből, nem az emberi cselekvésekből, hanem egyedül Istenből ered. Istenből ered ez a tökéletes öröm, a mennyei öröm, amely számunkra is megtapasztalható, átélhető a Szentlélek által. Azt gondoljuk, hogy ez egy távoli dolog, hiszen annyi minden vesz bennünket körül, annyi minden megakadályozza, hogy örüljünk. De testvéreim, gondoljunk csak arra, amit meg vannak írva a boldog mondásokban, az apostolok cselekedeteiben, a Jakab levelében, a zsidókhoz írt levelében, a Péter első levelében, hogy ott, amikor a keresztényeket üldözik, akkor éppen nő az öröm. Éppen nő az öröm, Istenben való öröm. Olyan öröm, ami bárhol, bármilyen körülmények között is a miénk lehet. És bizony, a hívő ember életében az öröm, ami adathatik, az az öröm, ami Jézus Krisztus életében is volt. És bizony, ez azt jelenti, hogy ebben benne van az, hogy vele együtt szenvedünk, és vele együtt dicsőlünk meg. De a szenvedések közepette, a próbák közepette is állandó és tartós lehet ez az öröm. Ez az öröm a hit öröme is. Mit érthetünk hiten? Mit érthetünk azon, hogy elhisszük azt, hogy ez az öröm a miénk lehet? Testvéreim, a Római Levél 9. fejezetében arról olvashatunk, és arról tanulhatunk, hogyha elhiszem azt, hogy nekem jó, amikor önmagamtól, a magam igazságától elfordulok, és odafordulok Isten igazsága felé, akkor ez azt jelenti, hogy el tudom fogadni Istennek az ítéletét. Isten ítéletét olyan formában, hogy bizony ő, amikor a bűnös, emberi, gyarló természetünket át akarja formálni, akkor van, hogy ítéletet mond. Van, hogy valamit meg akar cselekedni az életünkben olyan formán, hogy ez fájdalmas. És így lehet igaz, hogy az erőtlenségben, a feláldozásban, az eredménytelenségben, az elemésztődésben, ott lehet bennünk, a szívünkben az öröm, mert tudjuk, hogy Isten munkálkodik bennünk, és ő a legjobbat akarja az életünkben. Mit? Ő növekedni akar, nekünk pedig alá kell szállnunk. Ez az öröm, amikor Isten felnövekszik bennünk, amikor ő úrrá lesz rajtunk, és mi magunk pedig egyre inkább átformálódunk az ő hasonlatosságára. Az egyik ifjúsági ének arra biztat. Adjuk oda magunkat teljesen, hogy megcselekedje azt, amit ő akar velünk. Hogy kincseivel betöltse az életünket. Hogy átformáljon és szent lelkét adja mi közénk és a mi életünkbe. És bizony, ha először kicsit furcsának hangzott az, hogy mindenkor örüljünk, az, hogy mindenkor és szüntelenül imádkozzunk, még inkább elgondolkodhat bennünket. Hogy lehet az, hogy szüntelenül imádkozzunk? Miért mondja ezt Pál? Hiszen lehetetlen. Hiszen az ember éli a mindennapi életét, teszi a mindennapi teendőit. Ha például autót vezet, nem imádkozhat, mert ugye nem arra figyel, amit éppen tennie kell. Ha tanár vagy diák, akkor szintén nem tud arra figyelni, ami éppen a feladata. Vagy sorolhatnánk még tovább, hiszen mindenkinek éppen az adott feladatára koncentrálnia kell. Nyilvánvaló, hogy nem abban az értelemben érthető ez az ige, hogy nem kell más csinálni, hogy nem kell mással foglalkozni. Nem itt is az igaz, amit az előbb is elmondtam, hogy az imádkozás lehet egy alap, lehet egy háttér, amihez vissza lehet, és vissza kell térni, újra és újra. Miért? Jusson eszünkbe Jézus szava újra. Ha ti gonosz léteteket tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Jézus arra biztat, hogy az imádságban elsősorban a legdrágábbat, a legdrágább ajándékot, magát, Isten szent lelkét kérjük. Mert Isten, amikor lelkét adja, akkor önmagát adja az embernek. De ennél több is történik. A lélek bennünk azt munkálja, hogy mi állandó összeköttetésben legyünk az Atyával, az Istennel, vagyis az imádságot adja. A lélek alanya és tárgya az élő Isten szent lelke, hiszen már ő lesz az, aki kér bennünk, aki egész életünket Istenhez emeli. Jézus életében, ezen a földön az Istennel való szüntelen összeköttette is, a fiú és az atya világát, ami egységben tartotta, az maga a lélek volt. A lélek szállt alá Jézusra megkeresztelése alkalmával, és a lélek vezette, hajtotta őt. Ez a lélek volt az, aki a magányosság helyeire és óráira vitte, hogy az atya az ő szeretetét, titkát közölje vele. És bizony, nem véletlen, hogy Jézus, akik őt befogadják, Isten fiaivá teszi, és hogy a lelket ígéri neki, hogy az Isten fiúságot meg tudják élni, és be tudják tölteni. A lélek Isten fiaiban, vagyis bennünk, otthon van. Bennünk jelen van, és nem néván, hanem kiált. Kiált és Istenhez visz, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk. Abba, Atya, Isten lelkének a mérhetetlen alázata, hogy az emberi lélekbe alászál, és ezt az emberi lelket jelenlétével, vezetésével, és az imádságban megajándékozza. Nem egyszerűen imádkozni tanít, hanem maga imádkozik bennünk. Isten közli, és Istenhez közel emel bennünket. Hányszor vagyunk úgy, hogy nem tudunk imádkozni. Nem tudunk megszólalni, és nem tudjuk azt, hogy mit és hogyan kérjük. És Pál erről így van. Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Fiúságunk a lélek imádkozása nélkül vergődés lenne. Így pedig szárnyaink vannak, melynek emelnek az égi magasságokba. Az imádság, amely bennünk van és bennünk lehet, és a lélek által ott van és él, és közel visz Istenhez, még egy nagy dologhoz vezethet el bennünket, a teljes szabaduláshoz. A szabaduláshoz, hogy meg tudjunk szabadulni azokból a dolgokból, amelyekből mi magunk nem tudunk megváltozni. Nem tudunk megváltozni, mert az ember saját erejéből képtelen rá. Testvéreim, ezek lehetnek a mi életünkben, a mi örömünknek, állandó örömünknek az alapja. Az, hogy tudjuk, Isten adja nekünk az ő szent lelkét. Az, hogy az Isten szent lelke tanít és segít bennünket imádkozni. Tanít és segít arra harmadsorban, hogy hálát tudjunk adni. Azt mondja egy híres igemagyarázó ezzel az igével kapcsolatban, hogy az az ember, aki rendszeresen imádkozik, az az ember tudja meglátni Isten ajándékait. Az az ember tudja meglátni a lehetőségeket, amiket Isten tartogat az ő gyermekei számára. Az az ember tud kinyílni, és Istenhez fordulni, és meglátni őt magát. Milyen csodálatos ez, és milyen csodálatos az, hogy ez a hálaadásban szintén jelen lehet az életünkben. Mert azt gondoljuk, hogy a könnyű dolgokért, a jó dolgokért könnyű hálát adni. De mi van azokkal a dolgokkal, amelyek nehezek, amelyek tényleg próbára teszik az embert? Hogy ezekért hogy lehet hálát adni? Bizony azt mondja Isten igéje, hogy mégis mindenért hálát adjatok. Miért? Mert amikor tudunk hálát adni a jóért, akkor a nehéz időben eszünkbe juthat az, hogy Isten végül megadja a jót. Hogy akkor tényleg el tudjuk hinni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Minden. Hálát adni a jó dolgokért, hálát adni a nehéz helyzetben. Mert hisszük és valljuk, hogy Isten jót tervezett az életünk felől. És bizony, a mai embernek a legnagyobb problémája az elégedetlenség. Az elégedetlenség, és nem tudja kimondani, hogy Uram, elég az, amit nekem adtál. Mert tudom, hogy azt adod, amire szükségem van. Milyen jó lenne ezt kimondani. Milyen jó lenne ezért hálát adni. Azt, ami van, ami adatod. Bizony, az elégedetlenség, szomorúság, a depresszió meleg ágya. De testvéreim, Isten azt mondja, jó dolog hálát adni. Jó dolog hálát adni azért, hogy ő van nekünk, hogy ő él, hogy ő létezik, hogy mi a gyermekei lehetünk. És miért? Mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Ezt Isten mondja. Mert ez az akaratom. Mert ez az én tökéletes tervem. Hogy az ember hálát tudjon adni. Ez az akaratom. Testvéreim, ehhez pedig engedelmes szív kell, hogy megértsük és meglássuk, hogy a mi életünk ereje a hálaadás. Az Úr előtt való öröm a ti erősségetek. Adja meg a mi Istenünk és mindenható Atyánk, hogy kérjük őt arra teljes szívből, tudjunk könyörögni azért, hogy az ő szent lelkét adja nekünk, tudjunk imádkozni hozzá, hiszen gondoljunk a tanítványokra, akik mellette éltek, ők is azt kérték, hogy Mester, taníts bennünket imádkozni. Testvéreim, újuljunk meg ebben, könyörögjünk Isten szent lelkéért, könyörögjünk az ő mennyei kincseiért, gyermekei számára és magunk számára. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a templomban, hogy lelki hajlékunk lehet, hogy táplálsz minket a te igéddel, táplálsz minket a te szent lelked által. Köszönjük azt, hogy találkozásra hívsz, hogy megszólítasz, hogy beszélsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy lehajolsz hozzánk gyarló emberekhez, áldott légy ezért. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak lehajolsz, hanem mi végtelen örömöddel is meg akarsz bennünket ajándékozni. És köszönjük azt, Urunk, hogy te szüntelenül örülsz nekünk. Örülsz nekünk, mert megtaláltunk téged, mert ismerünk téged, mert tudjuk a te nevedet, hogy azt jelenti, hogy vagyok. Te öröktől fogva vagy, és öröktől fogva létezel. És köszönjük, Urunk, hogy ez lehet számunkra a legnagyobb menedék, a legbiztosabb oltalom. Hogy te vagy, hogy te könyörülsz rajtunk. Kérünk, Urunk, hogy védj uralmat gyülekezetünkön, egyházunkon, magyar népünkön. Áradjon ki a te lelked, és tisztítson meg minket. Könyörgünk, Urunk, a lelki, testi terheket hordozókért. Könyörgünk a gyász fájdalmát hordozókért. Könyörgünk mindazokért, akik nem találnak, nem látnak és nem hallanak téged. Adj nekik szabadulást, adj nekik örök életet. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindjájatokkal. Amen.